A református iskolaügyért végzett áldozatos munkájáért, illetve a példamutató, emberi és hitbeli magatartásáért Imre Sándor díjat vehetett át Ábrám Tibor a közelmúltban. A Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatójának tevékenységét ezúttal a Magyarországi Református Egyház ismerte el. Ábrám Tibor az 1993-as újraindulása óta vezeti a Miskolci Középiskolát. 18 évig volt a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka, és ugyanennyi ideig a zsinat világi alelnöke. Meghatározó szerepet vállalt a Református Egyház köznevelési intézményrendszerének irányításában és fejlesztésében. Szolgálata az országhatáron is túlmutatott. Azt vallja, hogy egy református intézménynek nem elsőnek, hanem kiválónak kell lenni, olyan közösségnek, amely elfogadja a küldetését, és ezért kész újabb lépéseket tenni.
Ha valakinek van egy küldetése, amit felismer, és amit igyekszik hűségesen végezni, akkor a küldőnek a visszacsatolása az, ami megerősíti, bátorítja. És a küldőnek a visszacsatolás az kétféle lehet, vagy az, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, bízok rád mást is, vagy pedig az, hogy nem jó, ez nem jó. Tehát az Úr Jézus Krisztus ilyen módon jelez nekünk vissza, ez az, amit elsőlegesen figyelni kell, és figyelembe kell venni a keresztény ember életében. Tartozunk olyan közösségekhez is, ahol szükséges a visszacsatolás, akárha mondjuk egy iskolára gondolunk, én magam intézmény vezetőként is úgy érzem, hogy sokkal több pozitív megerősítést kellene adnom a kollégáimnak, hogy jól végzik a munkájukat. És egy ilyenfajta visszajelzésnek érzem ezt a díjat. Az egyházon belül nem kaptam még az eddigi életem során semmiféle ilyen jellegű elismerést. Nem is vágytam rá, vagy nem ezért végezte az ember a munkáját, de úgy érzem, hogy ez egyfajta összegzése mégiscsak annak a 30-31 néhány éves nagyon intenzív jelenlétemnek, akár a regionális, mondjuk a Tiszáninneni Református Egyházkerület életében, oktatási intézményrendszerében, akár az országos református intézményrendszernek bizonyos területein, sőt hozzátenném, mert ezt is büszkén vállalom, hogy a Kárpát-medencei összefüggésben is vannak olyan területek, tevékenységek, amelyekért sokat dolgoztam, sokat tettem az elmúlt 10-15 évben.
Az emlékplaketten az szerepel, hogy a református pedagógiai eszmény mindennapi gyakorlatba való átültetéséért vehette ezt a díjat. Milyen az a református pedagógiai eszmény? Ez mit jelent pontosan?
A keresztjén, és ezenből a református pedagógus, pedagógiai eszmény, az tudja azt, hogy pedagógusként ő tanítvány. Tehát tanítóként ő tanítvány. És a tanítvány mi voltából, Jézus Krisztus tanítványának a mi voltából eredezteti azt a viszonyulást, azt a növelő, nevelő tevékenységet, amelyet a rábízott fiatalokon, vagy akár a rábízott pedagógusokon keresztül, vagy velük együtt megvalósít. Nagyon egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy a keresztény pedagógia az nem más, mint hogy odafigyelünk arra, hogy Jézus Krisztus az adott helyzetben, nevelési, pedagógiai, mindennapi élethelyzetben vajon mit döntene, hogy cselekedne.
Ez a református többlet?
Minden bizonnyal, hiszen ez nem csak egy szigorú szakmaiságot jelent, hanem e fölött annak a szeretetnek, odafordulásnak, megbocsátásnak, kegyelemnek, amit sokszor méltányosságnak a gyakorlását is jelenti, amit egy-egy pedagógiai helyzetben egy református intézmény véletlenül másképp gyakorol, de tegyük mindjárt hozzá, hogy azért itt is vannak fegyelmi és fegyelmezési szabályok, amelyeket követni kell, tehát vannak keretei az életünknek.
És hogyan lehet ezt a református pedagógiai eszményt átültetni a gyakorlatba? Ugye egyszer azt mondta, hogy hitet egy református intézmény sem tud adni, de olyan nevelést igen, ami elvezeti a fiatalokat a döntés küszöbéig. Tehát akkor milyen szerepe van ebben a református intézményeknek?
Én azt hiszem, hogy ez a fajta elismerés, az én esetemben, és ez így van, az intézményvezetői, illetve annak a nagyobb összefüggésben végzett szolgálatnak a megbecsülése vagy elismerése, amit akár a zsinat által fenntartott két nagy intézmény igazgatótanácsának az elnökeként, vagy pedig a Kárpát-medencei Oktatási Alap szervezésében tettem, vagy végezhettem. A mindennapi gyakorlat az azt jelenti, hogy megélem azt, amit Krisztus hirdet, nem is amit én hirdetek, hanem amit Krisztus hirdet, és tud a keresztény pedagógus hiteles példa lenni. Nem tökéletes példa. Tehát ezt hozzáteszem, hogy én magam sem vagyok, sőt, nagyon is nem vagyok tökéletes, de az ember a tökéletlenségében is lehet hiteles, hogyha azt látják rajta, hogy más vezérlő egysége van, mint mondjuk az átlagos világi pedagógusoknak. Tehát odafigyel arra, hogy mondjuk Krisztus ebben a helyzetben milyen döntés hozna.
Pedagógusként, vagy inkább intézményvezetőként tekint saját magára? 30 év tapasztalatának a táblatából kérdezem.
Én hihetetlenül szerettem, és szeretek most is tanítani. De az intézményvezetőnek egy csökkentett óra számot, heti 2 órát ilyen létszámú intézményben ír elő a törvény, és bizony, amikor az intézmény vezetői feladataim sokasodtak, illetve emellé kaptam főgondnoki és egyéb országos feladatokat is, akkor sajnos a pedagógusként, a fizikatanárként történő fejlődésem látta ennek kárát. Tehát én nem tudtam már energiát, időt fordítani arra, hogy mondjuk komoly versenyekre felkészítsem a tanulóimat. Tehát egy picit a pedagógus bennem visszaszorult az intézményvezető, a vezető, a stratégia megálmodó, kigondoló funkció mellett. Tehát így 30 év távlatából bizony inkább érzem magam intézményvezetőnek, mint szaktanárnak, mint pedagógusnak, mind a kettő pedagógus, csak más feladata van. Ezt is látni kell, hogy a maga helyén egy szaktanár ugyanolyan értékes munkát végez, mint egy intézményvezető, csak más a feladatuk, más régiókba tekintenek, és más régiókban végzik a dolgukat, de amelyiknek van átfedése, nagyon, nagyon szigorú és nagyon nagy átfedése van. De az intézményvezetőnek előre és fölfelé kell tekinteni, a pedagógusnak pedig inkább körültekintőnek kell lenni, tehát a körülötte lévő tanulókra. De ez a két dimenzió, ez nagyon nagy mértékben átfedi egymást.
És hogyha a fizika tantárgyra gondolunk, akkor a hit és a tudomány, az hogyan fér meg egymás mellett?
Ha szabad egy rövid anekdotát elmesélnem, akkor én a gimnázium éveknek a végén már kezdtem a hitemet komolyan venni, és amikor felvételiztem a Kolozsvári Tudomány Egyetem fizika karára, akkor nagy várakozással vártam azt, hogy elkezdődjön az első akadémiai év. Meg is kaptuk a jegyzeteinket, és emlékszem, hogy a mechanikai jegyzetünknek még az előszavát is elolvastam, amikben az volt, hogy egy természettudós az eleve ateista kell legyen, tehát materialista ateista kell legyen, és ez nagyon-nagyon megrázott, hogy akkor Istenem, én jó helyen vagyok, jó irányt választottam, És én bizony az egyik tanáromat, akkor meg is kérdeztem, hogy hát adja már nekem tanácsot, mert én azt olvasom itt, én pedig nem ilyen vagyok. És akkor azt mondta, hogy maga menjen csak nyugodtan vissza az előadóba, vegye komolyan a fizika tudományos dolgait, és majdnem azt mondta, nem ilyen szavakkal, és vegye komolyan a hitét. Tehát ez a két dolog, ez nem csak, hogy megfér egymás mellett, hanem megítélésem szerint kiegészíti egymást. A természettudományos gondolkodás az a körülöttünk lévő teremtett világ megismerésének egyik módja. Van, amit csak ilyen eszközökkel lehet megismerni, azt, hogy hány méter egy útszakasz, meg egyéb ilyen mérhető dolgok, de bizony van a teremtett világnak olyan része, amelyik nem hozzáférhető a tudományos kutatás számára, és itt a hitnek a bizodalma az, amely eligazodást ad, és megismerhetővé teszi azokat a folyamatokat vagy részeket. És ha megnézzük azt, hogy a Nobel-díjas fizikusok döntő többsége az megvallottan Isten hívő, és erről bizonyságot is tettek.
Hogyha visszatekint most arra a 30 évre, amióta, közel 30 éve, amióta a Lévai gimnáziumot vezeti, akkor biztosan látja, hogy van ennek egy nagy íve ennek a történetnek, de ennek a nagy ívnek nagyon sok állomása és mérföldköve mi vannak. Melyik részét tudnák kiemelni ennek a munkának, vagy esetleg melyikre tekint úgy, hogy az igazán kihívást jelentett?
Talán három ilyen mozzanata van, az eleje, a közepe, meg a vége. És még nincs vége, tehát komolyra fordítva a szót. Tényleg van egy íve a Lévainak, hisszük azt, hogy ez egy felfelé ívelő ív. Minden visszajelzés ezt igazolja vissza, hogy a Lévait egyre többen keresik, egyre többen tartják jó közösségnek, ahova szívesen küldik a gyermekeiket, egy jó, szerető keresztény közösségnek, és bizony egyre többen látják azt a magas színvonalú, innovatív munkát, technológiailag és digitálisan is messze mutató munkát, amit itt a Lévaiban végzünk, és ezt visszaigazolják. Ha így lepörgetem magam előtt az elmúlt 30 évet, akkor az első három év az kegyetlenül nehéz volt, mert Bolyaihoz hasonlóan én is azt mondhatom el, vagy mi is azt mondhatjuk el, hogy a semmiből kellett teremteni nem egy világegyetemet, hanem egy intézményt, sőt nem is a semmiből, hanem mínusz, tehát valahol még egy ilyen hátrányból is kellett indulni. De nagyon nehezek voltak azok az évek, de megtapasztaltuk évről évre, napról napra, hétről hétre azt, hogy Isten megáldja azt a szándékot, munkát, amit oda szántunk jó szívvel. Volt egy nagyon hosszú időszak 1996-tól kezdődően, amikor megkaptuk az épületet, amikor a felújítások zajlottak, 15 éven keresztül volt valami olyan nagyobb dolog. Tehát nehéz volt, nem volt könnyű az infrastruktúrának a rendbetétele, és bizony nem volt annyira látványos, de sokkal fontosabb a belső építkezés. Az a fajta belső rend, amely hitem szerint az egyik legnagyobb erőssége a Lévainak, a szervezeti rend, a szakmai rend, az, hogy jó rendje van a dolgoknak itt a Lévaiban, ezt a szülők is látják, a tanulók is látják, és ez az egyik biztosíték annak, hogy ha jó célokat is követünk, akkor jó irányba halad a Lévai, ami korán sincs még a fejlődésének a tetőpontján, sőt azt látjuk, hogy olyan távlatokat tudtunk megfogalmazni, akár itt a digitális technológia tekintetében, vagy média kommunikáció tekintetében, vagy más szakmai vonatkozásban, ami a következő 3-5 10 évre meghatározza azt a fejlődési ívet, amelyet a lévainak be kell futni.
Hogyha nem a lévaiban gondolkodunk csak, hanem tovább megyünk és Kárpát-medencei református köznemelési stratégiában, akkor ezzel kapcsolatban azt mondta egyszer, hogy a jövőt a hálózati együttműködésben és a jó gyakorlatoknak a megosztásában látja. Hogyan lehet ezeket megvalósítani egy olyan helyzetben, amikor látjuk, hogy az intézményeknek a létfenntartása is kérdésessé válik?
Talán úgy lehet megvalósítani a kapcsolatépítést, illetve a hálózatosodást, hogy az ember nagyon tudatos rangsort állít fel a sürgős és a fontos dolgok tekintetében, és tud fontos dolgokat előre rangsorolni. És persze a sűrű dolgokat, azokat el kell végezni, de a rangsorban a fontos dolgoknak kell ott lenni az élen. Ilyen fontos dolog, én úgy érzem, a horizontális kapcsolatépítés, tehát az azonos szintű, azonos küldetésű intézmények tekintetében, és nagyon fontos az, hogy például itt a Tiszáninai Református Egyházkerületben már még jóval korábban elindítottuk azt, hogy havonta volt egy intézményvezetői találkozó, tehát fontos az, hogy ismerjék egymást, tudjanak egymásról, és legyen szakmai és emberi kapcsolat az intézmények között. A másik pedig elengedhetetlen ma már egy vertikális hálózatosodás, tehát az intézményeknek vagy a következő intézmény fokozat kapcsolatait kell keresni, tehát például az egyetemekkel való kapcsolatot, vagy pedig olyan szervezetekkel, oktatási szervezetekkel, amelyek nagyon komoly munkát végeznek, és amelyek húzzák az intézményt fölfelé. Mondok erre példát, az elmúlt tanévben a lévai az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karával végzett tudományos kutatást a digitális pedagógiai módszertan területén. Talán azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit egyedülálló, hogy egy középiskola egy egyetemmel egy közös kutatásba kezd. Most pedig három olyan kutatási projekt van körvonalazódva, amelyik szintén ezt a digitális területet érinti. Az egyik az a Matthias Corvinus Kollégium Oktatáskutató Intézetével fogunk ebben a tanévben egy digitális pedagógiai módszerrel kapcsolatos, közösen eltervezett kutatást végezni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nyitott volt a Matthias Corvinus Kollégium e felé a szakmai kapcsolat felé, és azt várjuk, hogy a szakértőiknek a szakmai tapasztalatát, gyakorlatát, javaslatait azt be tudjuk építeni majd a saját oktatás technikai módszertanunkba. Körvonalazódik az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel egy ilyen jellegű, tehát egy pályázatba vélhetően be tudunk majd kapcsolódni, ami ilyen digitális pedagógiai módszertant érint, és az sem titok, szabad ezt így felfedni, hogy nemzetközi kapcsolatokra is törekszünk, tehát folyamatban van egy olyan nemzetközi együttműködés, amely szintén a digitális pedagógiai módszertant érinti. Nem csodafegyver a digitális pedagógia, de egyszerűen azt lehet mondani, hogy a 21. század derekán megkerülhetetlen. Tehát ma már, ha csak a NAT 2020-as topikjait nézzük, akkor a digitális kompetencia fejlesztés ott szerepel a legfontosabb területek között, digitális kompetenciát pedig digitális pedagógiai módszerekkel lehet fejleszteni, tehát megkerülhetetlen az, hogy ezekkel foglalkozunk. Ezért is egy picit érthetetlen számunkra, hogy miért nem fordít az oktatási kormányzat nagyobb figyelmet erre a területre, ugyanis egy kis odafigyeléssel, illetve források allokálásával sokkal eredményesebbek lehetnénk ezen a területen, És rájöhetnénk arra, hogy a digitális pedagógia az nem egy tantermen kívüli krízishelyzetnek a kezelésére alkalmazandó módszer, hanem ez egy iskolán belül a jelenléti oktatásban is használható a digitális kompetenciát fejlesztő pedagógiai módszer.
Ad további motivációhoz, meg további erőt a munkákhoz ez a díj?
A honlapunkon, a Lévainak a honlapján is megjelent egy rövid hír, és ennek a végén az szerepel, és ezt vallom is, és ezt hiszem is, hogy ez az elismerés, ez nem csak nekem szól, hanem annak a csapatnak, amelyik itt a Lévaiban azért most már országosan is egy jó hírnévre tett szert. Ugyanis egy intézményvezető önmagában az semmi, ha nincs mögötte egy olyan tantestület, egy olyan közösség, amelyik motivált, elkötelezett, szakmailag jól képzett, vannak ötletei, kész az újításra, még akkor is, hogyha néha nehezen váltunk irányt, vagy állunk be egy olyan irányba, ami vélhetően a jövőben egy kedvező irány lesz.
És melyik ez az irány?
Ez az irány, ha egy szóval szeretném jellemezni, ez a kiválóságnak az iránya. Én azt vallom, hogy egy református intézménynek nem elsőnek kell lenni, mert első csak egy intézmény lehet, hanem kiválónak. És a kiválóságot azt az Isten szerinti kiválóságként értelmezem, olyan közösségnek, olyan intézménynek, amelyik látja és érti a küldetését, hogy ő, azaz ez az intézmény az adott településen, mi végre van, mi a feladata, mi a küldetése, elfogadja ezt a küldetést, erre a küldetésre kész felkészülni, és hajlandó minden évben egy, két vagy akár több lépést tenni a küldetés felé. Ezt a fajta kiválóságra való törekvést tudja és akarja Isten megáldani, és mi az elmúlt 30 évben itt a Lévaiban azt tapasztaltuk, hogyha jó irányba tettük ezt a lépést, akkor Isten hozzátette a maga egy, két vagy három lépését.
A református iskolaügyért végzett áldozatos munkájáért, illetve a példamutató emberi és hitbeli magatartásáért Imre Sándor díjat vehetett át Ábrám Tibor a közelmúltban. A Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatójának tevékenységét ezúttal a Magyarországi Református Egyház ismerte el.